Szóval a kérdés az, hogy ki az, aki hív, és honnan tudom, hogy ő hív. A mai szentmise olvasmányai csodálatos módon segítenek ebbe. Engem mindig lenyűgözött egyébként bármilyen lelki gyakorlaton, hogy a napi olvasmány, legyen az köznapi vagy vasárnapi, milyen tökéletesen beilleszkedik az elmékedésekbe, most is így van, annélkül, hogy külön választaná az ember szöveget. Az első olvasmány Ezekiel könyvéből pontosan arról szól, hogy mi az ismérv. És végeredményben ez két szinten történik. Egyrészt a prófétának, a közvetítőnek tudnia kell, hogy valóban Isten tőle a hívása, de másrészt a népnek, aki ezt szól a proféta, és tudja kell, hogy ez valóban proféta-e. Hát itt szükség van egy proféta tesztre, szabad így mondanom. És nagyon érdekes ez az ige ebből a szempontból. Ezekére így van, hogy az Úr megszültött engem. Tehát ebben van egy hihetetlen bizonyosság. A lélek eltöltött, lábaimra állított, és hallottam, amint az Úr beszélt hozzám. Ugye a bibliai történetekben, hol látomásokról van szó, hol hallomások, bocsánat, hogy ez kicsit más lett magyarban, de a lényeg az egészben az, hogy a legkülönbözőbb módon történik az üzenet. Van, aki egy képet lát, van, aki egy hangot hall, van, aki előtt akár egy emberformájú angyalnak mondjuk küldött, magyarul jelenik meg, és elmond egy üzenetet. Profiták, mint tudjuk, általában tiltakoznak, főleg az első alkalommal, hogy hát uram, hát én nem vagyok méltó. De ez kicsit úgy van, mint a püspökkel, hogy amikor kinevezik, azt mondja, hogy ó, hát hogy is gondoltak rám, hát én teljesen alkalmatlan vagyok. Aztán egy hónappal később azt mondták, hát felsően biztos megfontolták, hogy alkalmas vagyok, és eltelik három hónap, azt mondja, hogy nálam keresésre találhattak volna jobbat. A profiták nem ilyen könnyű. A profitáknak meg kell szenvedni ugyanis a hivatásáért, és ez egyik jele. Egy biztos jele, hogy Isten küldötte, hogy nem úgy megy, mint a karikacsapás. Sőt, az általában hamis proféták jele, amikor nagyon-nagyon hozsannáznak neki. És hallottam, hogy az Úr beszélt hozzám. Ezt mondta nekem, emberfia, elküldelek Izrael fiaihoz, a lázadókhoz, akik fellázadtak ellenem. Most az első, most maradjunk a proféta, vagy az üzenő, tehát a küldött, a közvetítő szerepénél, hogy Isten mindig világosan megmondja, hogy ez egy nehéz feladat. A szellemek megkülönböztetésében rendkívül jelentős szerepet játszik, hogy amikor úgy tele van izékkel, ne törődj vele, ez könnyű lesz, ott jogos a gyanú, hogy vajon ez nem az ellenségnek a trükkje? Mert Isten világosan megmondja, kezdettől fogom, mik a nehézségek. Ők és atyáik lázadoztak ellenem mind a mai napig, fiaknak kemény a fejük, és megáltalkodott a szívük. Szóval szó sincs arról itt valami könnyű diadalmenetről. Hozzájuk küldelek. Tehát ezekhez a fafejűekhez. Hogy mondd meg nekik, ezt mondja az Úr. Most ez a következő pont, hogy a proféták egészen Jézusig, Jézus a nagy kivétel, míg aztán az Úr mondta, az Úr üzeni. Tehát azzal kezdték, hogy ezt nem én mondom. Az nem jelenti, hogy feltétlenül, ez még nem biztos, de ez egy mákkal jel, ha szabad így mondanom. Tehát egy brand. Ezt mondja az Úr, az Isten. Akár, és na ez az izgalmasabb, akár meghallgatjátok, akár nem hallgatjátok. Tehát nem az az ismérv, hogy az emberek belelkesednek, és akkor hát látjuk, Jézus például többször meg akarták koronázni, és Jézus hatalommal mondja az írás, elment közöttük. Mert nem erről szól a történet. Nem arról szól, hogy a szonda Ipsos határozza meg, vagy a Gallup, hogy az üzenet értékes-e, jó-e, igaz-e. Ez nem többség kérdése. Sőt, a történetben majdnem mindig kisebbség volt az igazság birtokában, és ezt egyszer is mindenkor tudomásul kell venni. Mert hiszen lázad a nemzet égesz. Megtudják, tehát akár meghallgatják, akár nem hallgatják, megtudják, hogy proféta van körülöttük. Vagyis egy végső bizonyosság lesz, és a végső bizonyosság, ezt valami bibliai más helyen mondja, abból adódik, hogy mindez, amit megjelent, bekövetkezik. Akármilyen valószínűtlennek, hihetetlennek, illogikusnak, a hatalmi logikával ellenkezőnek tűnik. Tehát ez ennyit a proféta oldalán. Most a profétának viszont végig szenvednie kell, és Isten azon nem hagyja el. Isten van gyöngét, hogy például még egy fát is neveznek, hogy árnyékba legyen. De proféták általában egyszer olyan emberek, mint te meg én, tehát nem azért lettek, hogy proféták, mert valami egész különleges lények voltak, hanem azáltal váltak egész különleges lények, hogy profétának választotta őket Isten, és akkor ők is lázadoznak, meg elkezdnek kétkelkedni, főleg a kudarc. A kudarcot nehezen viselik el. És nem akarom elfelsorolni, de hát az tényleg izgalmas olvasmány a Biblia, hogy hányfajta kudarccal kell szembenézni. Vagyis a profétaság jele számodra, mint profétának, de a nagy közösség száma is, meglepő módon a kudarc. És nem a siker. Ez gondolom, mindenki belátja, hogy a mindenfajta marketing logikának az ellenkezője. És itt van egy másik történet, amit szintén ma hallani fogtok, és a Szent Pálé. Aki ugye már nem proféta, hanem apostolnak mondjuk, de végül ugyanaz a feladata, azt mondja, testvérem, hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás elbizgottál ne tegyem. Na miért nem jó a siker életében, pályafutás? Hát mert az a gők. Tehát beszéltem ugye a kis csoportban, hogy nem tudtam nagyobb dolgot kérni Istentől, mint az alázatot. És ez bejött, mert ez mindig újból. De amikor már elkezdesz, hogy megelégedett lenni, akkor az már majdnem nem, egészen biztos átcsapott valami másba. És akkor azt mondja, hogy töv is kaptam a testembe, a teológusok imádnak ezen spekulálni, milyen töv is lehet, de nem tudjuk, a sátán angyalát, hogy arcul verjen, és el ne bízzam magam. Vagyis a sikernek nem a proféta életébe kell bekövetkezni, és ez ugyanúgy igaz a papsága, és az egyetemes papsága, aminek mindjárt tagjai vagyunk a keresztség révén, hogy nem azon mérjük le, és ez, aki hitoktató, vagy valamilyen szociális munkát végez, ez nagyon nehéz lenyelni, vagy pedagógusnak, hogy hát nem feltétlenül aznap és helyszínen aratja le a babért, sőt, hát ha már egyszer leradta, akkor mi marad az örök életbe? Tehát ennek az elfogadása, amikor ugye időnként följajdul a keresztény sajtó, hogy jaj, minket üldöznek, azon, na de emberek, hát nem ez volt a nyolc boldogság, vagy boldogok, üldöznek a nevemért. Hát miért nem vagytok boldogok? Akkor néznek el, vagy most pillanat beszélek. Hát tessék megnézni. Ez a nyolcadik boldogság. Ha minden más elfogyott, ez a tartalék Istennek, hogyha nem sikerül tiszta szívűnek lenned, nem sikerül szelídnek lenned, annyi lehetőséget kínál, és ha egyiket se tudod megragadni, hát akkor ott van az üldözés. Tehát mások gondoskodnak a te üdvösségedről. És ezért hálásnak kell lenni. Elég neked az én kegyelmem, mondja az Úr neki. Mert az erő a gyöngösében nyilvánul meg a maga teljességében. Csodálatos gondolatok ezek emberek. És óriási vigasz nehéz időkben. Na és elkezdtünk a kulcsszóhoz. Vigasz és vigasztalanság. Szent Ignác, aki ugye a lelki gyakorlók atya, mintha nem lettek volna előtte lelki gyakorlatok, de ugye ez a brand, ez a típusú lelki gyakorlat, amit az igazi, hogy így mondjam, ez tőle származik, és hogy keletkezett? Úgy keletkezett, az életéből adódott, mint ahogy minden valahogy az életrajzunkból adódik. Te is az életrajzodból tudod meg, hogy mire van hivatásod, és hogy valóban Istentől való, vagy saját magad, vagy esetleg ne találtál pont a sátán, aki nagyon szeret a jó állatszabára rejtőzködni, mert ilyen egyszerű csalikkal csak a gyengéket kérnézi meg, az erőseket már, hogy ott jobban beveti magát, ott a jó állatszában jelentkezik is, ahogy mindjárt visszatérek. És ezért van szükségünk a szellemek megkülönböztetésére. Na most. Az ő életében az úgy volt, hogy hát klasszikus megtérési történet, mert ilyen piperköc udvaronc volt, akinek legfontosabb a haja ápolása volt, hát neki még akkor még volt mit ápolni, később már nem, meg a körmei, meg a ruházata, meg hát amit egy nemes úrfi. Egyébként nem volt katona, mint mondják, hanem úrfi volt, és hát az udvarba teljesített szolga, udvaronc volt. A leglehetetlenebb emberfaj, mert ugye mindig hozzájárul egy kis itt helyezkedés, meg mindegy. És hát egy kicsit romantikus lélek volt, hát még fiatal volt, és hát ugye elképzelte, hogy az úrnő, hát aki nem volt más, mint az alkirálynő, az elég magasra célzott, mindjárt kezdettem. Na, ebben volt szerelmes. Hát ennek sok esélye nem volt ennek az elképzelésnek, de nem is ez a lényeg, hanem ugye jött a háború. És hát, mint ismerjük, előtt egy ágyugójó lábát, és ezzel megszűnt az ellenállás Pamplónába, ahol most ugye a bikákat eregetik jelenleg, na ez ott van. És Szent Ignácot, akkor még gavallérek voltak a háborús felek, ugye egy hordágyon hazavitték, és hát akkor ugye el kellett fűrészteni a lábát, nem szépen fogott össze, még egyszer összeterette, még egyszer összeterette, hiúság, ott még élt bennem. De ettől viszont seblázat kapott, és hát praktikusan halálán volt, mikor Szent Péter és Pál ünnepén hát az apostolhoz fordult, hogy hát mentse meg, és volt egy Mária látomása, és akkor megtért. Na, idáig egy klasszikus történet. Hol kezdődik az igazán izgalmas történet? Hát sokáig lábadozott, és rettenetesen unatkozott. És hát a házi könyvtárban nem volt lovagregény, nem volt ponyva, nem volt DVD, meg sem többi. Kénytelen volt két könyvben, mert csak kettő volt, a Szentek élete és Jézus élete, ezt tanulmányozni. De közben állandóan elragadták a képzelgések, hogy mi lenne, hogyha én... Szóval ismerjük ezeket, legalább is kamaszkorból. Normális embernek mindig vannak ilyen álmai, akinek nem volt, az valami kimaradt, és az a baj, hogy akkor felnőtt korában jönnek, és az jaj. Na mindegy, szóval... álmodozott, és észrevett egy dolgot, hogy amikor ilyen világi, mai szóval, vagy akkori szóval, dicsőség álmodozott, az nagyon nagy örömmel töltötte be, de utána nagy ürességgel. Amikor a Szentek életével álmodozott, az nem volt annyira ínyére, de utána nagy békére töltötte. És ez elkezdett gondolkozni, és itt született meg a szellemek megkülönböztetése, és Szent Ignác erre magyar fordítva azt a szót találta, a vigasz és vigasztalanság. Most a vigaszt és vigasztalanságnak semmi köze a klasszikus értelmében, hogy most szomorú vagyok, vagy nem vagyok szomorú. Világos megfogalmaz a vigasznak, az mindaz, ami téged közelebb hoz Istenhez és embertársaidhoz, és a vigasztalanság mindaz, ami eltávolít Istentől és az embertársaidtól. Na, erre meséljek egy kedves történetet, amit a nagy lelki gyakorlat annak idején amerikai jezsuita mesélt, szóval később megtaláltam Demelónál, ez egy ilyen kölcsönszöveg, ami nyilván kering a világban. Én azt abban formán mesélem el, hogy ezt Kanadában hallottam. Az első világháború előestén vagyunk, Írországban, egy pubban összegyűlnek a legények, és azt mondja Jan, fiúk, figyeljetek, ma megjelent a réten egy csodaszép fehér ló, gyönyörű. Nincs gazdája, bevittem az istállóba. Azt mondják a többiek, hát Jan, neked nagy szerencsét. Azt mondja, jó szerencse, bal szerencse, ki tudja. Hát tatsächlich, másnap leesek a lóról, összetöri a lábát, beviszik a kórházba, legények ugye a pap helyett a kórházba mennek, és mondják, hogy szegény van. Szóval nézzetek, megmondtam, jó szerencse, bal szerencse, ki tudja. Másnap kitör az első világháború, fiúkat behívják, őt nem. És hát a háború végén osztály találkozó, fiúk fele hiányzik, egyik másnak a lába hiányzik, másnak a szeme, Jan pedig ugye négy gyermek apja, volt ideje ugye négy év alatt. És mondják, hogy Jan, neked mindig szerencsé volt. Nem megmondtam, jó szerencse, bal szerencse, ki tudja. Na most miért mesélem el ezt a történet? És miért mesélték el annak idején nekünk? Mert ugye az elképzelés az embereknek, hogy mi a szerencse, hát a lottó nyerni szerencse. És akkor nem is van tovább. Szent Ignácnál, meg hát minden szent jónál nyilvánvaló, de mondjuk ő ezt kidolgozta az emberi létünk, és egy ima módba öltöztette. Nem dőlünk be az ilyen látszatoknak, hanem azt vizsgáljuk kizárólag, hogy milyen hatása van az életemre. Most én ettől jobb ember leszek, és jobb keresztény, vagy nem? Ha igen, akkor az vigasz. Most ezt meg kell tanulni emberek, mert nagyon könnyen a környezetük, meg a saját kultúránk, meg a kulturális minták hatása alatt rosszul magyarázzuk a dolgokat. És bizony, megdöbbenésre hallottam, hogy amikor volt a rendszerváltás Romániában, Ceausescu bukása után, ott ugye nem ilyen kárpótlási jegyek voltak, hanem mindenek visszaadták a földeket, stb. És mi történt, hogy sok magyar meg székely családban, ahol eddig minden összekötött őket, egyébként között Ceausescu-nak a gyűlölete, elkezdtek veszekedni az örökségen, azon a kis vacak apró földön, amit visszaadtak, hogy most akkor az kié, mert közben annyi minden történt ugye 40 év alatt. És szétestek családok a nagy szerencse miatt, hogy megbukott a Ceausescu. Tehát jó szerencse, bal szerencse, ezt kizárólag Isten szempontjára vizsgálom. És erre van szükségem egy olyan mechanizmusra, mint a Szent Ignáci lelki gyakorlat, ezt mást is el lehet tanulni, nem arról van szó, csak hát ez egy kézefekvő módszer. És itt az első ima az a bizonyos fundamentum. Hát ennek a lényeg az, hogy először is eltölt engem Isten jóságának az ismerete. Ennélkül minden más elmékedés lehetetlen. Amíg én ezt nem fogadom, és érdekes módon nagyon sokszor a hívő katolikusoknak is problémájuk van, azt mondják, hogy úgy van a szörszöveg, hogy Isten az embert azért teremtett, egy kicsit katekizmus íze van, hogy Isten dicsőítse és neki szolgáljon. És erre elkezdnek lázadni, főleg fiatalok, hogy hát én azért vagyok. Nem olyan könnyű elfogadni. Tehát, hogy nekünk egy feladatunk, funkciónk van. Tehát ez ugye az teremtés történet, erről szól, csak egy mese formájában mondja mindezt el, nem egy ilyen barokk tétel formájában. És egy fiatal amerikai jezsuita azt mondja a lelki gyakorlatilag, hogy írd ezt egy papírra, egyes szám első szerem személyben. Tehát Isten engem azért teremtett, hogy őt szolgáljam, és őt dicsőítsem. Mindjárt másképp hangzik. De ez a lényege, mert ha nem csináld meg az ugrást az emberről, az akkor nagyon absztrakt marad, egy ilyen antropológiai fejtegetés, filozófa, és nem a te személyes életed. És akkor ebből következik. Most a következés megint egy nagy... Tehát addig, amíg ezt az imát nem tudod teljesen magává tenni, nem lehet lelkigyakorlatot végezni. Nagyon fontos, és erre később jött rá Szent Ignác, ő ezeket a felismeréseket az életén keresztül tette meg, de a lelkigyakorlat az, akinek nincs olyan... Nem mindenkinek lehet a lábát ellőni ágyúgolyóba, az, hogy följön. Tehát neki kellett ez az ima, mindjártnak kell ez az ima, hogy ezt a egzisztenciális tapasztalatot, hogy Isten szeret, és Isten szeretett egyébek között abban megnyit, mindent azért teremtett, hogy az én célomat elérjem, már mindig az örök üdvösséget. Most hát megint meghökennek, és mondjuk, hú, ez antropomorf, meg antropocentrikus. Szóval az a helyzet, hogy ugye a galilei féle fordítlat óta átesünk lassan a ló másik oldalára. Tehát egyáltalán nem fogadjuk el, hogy Isten szeret minket, meg értünk teremtett, hanem ugye ahogy a középkor számára ez abszolútum volt, ami ugye tévedés, most meg annyira relatívum, hogy teljesen elveszik a lényeg. Pedig így van. És azt elfogadtad akkor ez a bizonyos ima, hogy... Tehát nekem csak annyira, amennyire a tantum quantum, csak annyira használhatom, amennyire a célt szolgálja. Vagyis, ebből jön a közömbösség, tehát nyugodtan használhatom a teremtményeket, élvezhetem a finom ízeket, zamatokat, illatokat, és ez nem bűn, tehát kicsit ellentétes a egy bizonyos puritán világnézettel, de nem, az, nem lehet öncélú, hanem azért, hogy ez egy pakis az Isten tiszteletnek egy formája, hogy gyönyörködöm Isten nyújtotta a szépségekbe. Legyen az zene, legyen az egy parfüm, legyen az egy finom étel, legyen az egy bor. Tehát minden megtalálhatom Istennek a jóságát, és ezért tette, hogy jó ízű legyen. Ha az nem lenne fontos, akkor nem lenne jó ízű az étel, és semmi különbség nem volna, mert ha csak táplálkozás, akkor tényleg ehetnék a tablettát, mint bizonyos utopikus regényekben, ugye? Akkor mi a csodálat, hogy a jó íze? Hát semmi értelme nincs. És ugyanez vonatkozik olyan dolgok, mint a csók. Hát, látjuk az állatilában, lehet szaporodni annélkül is. Érzelmek nélkül is, szeretet nélkül is, boldogság nélkül, extázis nélkül. De Isten azt akarta, hogy mindez jó, azt mondta, az egész teremtés rám mutat, hogy jó. Ez meg kell tapasztalnod, de annyira kell ezzel élned, amennyiben előre visz. Tehát amikor te ezáltal akár a teremtmények élvezetében, akár két ember kapcsolatában fölismered Isten jóságát, csodálatos. Ez előbbre visz. Amikor viszont önzésre sarkant, akkor rossz. Tehát nem a dolog a rossz, semmi sem rossz, beleértve a szexetem, hanem az a rossz, amikor az öncélűvá válik. Ebből, egyébként ezt a boldogtanát, ezt látjuk Don Juannál, meg a többieknél, rengeteg, a világirodalom sok ilyen karakterikus tip, figurát alkotott, hogy katartikusan átélhessük egy színdarab, vagy operán, vagy bármin keresztül ezt, amit mi is átélünk, de hát a művésznek az a sajátossága, hogy képes teremteni olyan archetípust, hogy ezt jobban átéljük, jobban rádöbbenjük a dolgokra. És akkor ugyanígy van, jön az követ utolsó lépés, hogy hát akkor, ha ez így van, akkor ne akar jobban az egészséget, mint a betegséget. A gazdagság, mint a szegénység, ez megy itt tovább. És mindenki behelyettesíti a maga kis párját, és ez a fundamentum, amire épülhet a hivatásod felismerése, nem egyszer csak, bizonyos 30 naposban, vagy egy úgynevezett hivatásgondozó lelki gyakorlatban, az öreg Váci Jánő atya kitalált ezt a szót életrendre, és nagyon szeretem, mert tényleg rendben akar az életedet. Hogy olyan, mint egy puzzle, itt vannak a darabok, mint egy mozaikpadló a római korból, de ugye rányehezedett több évszázad súlya, mondjuk ebben az esetben a bűneink súlya, széttöröded, de lehet rekonstruálni. Össze lehet rakni megint egészé. És ez az életrendezés. Most ez nem elég egyszer elvégezni, sínre tenni az életedet, hanem szükséges az újabb és újabb önreflexió, hogy megnézed, hogy rajta vagy még a sínen. Körülbelül kisiklasz. És sok minden miatt ki lehet siklani, vagy nagy a kanyar, vagy befelhevül nyáron, vagy télen lehűl, mondjuk a fizikai sín, ugyanígy van az életünkben. Tehát a túltengő érzelmek, felhevülés, lehűlés, vagy a nagy kanyarok, egyenes pályán futni, az könnyű. De hát nem csak egyenes pályán megyünk. Van hegyre fölfelé, hegynek lefelé, van a kanyarok, és így tovább. És ezeknek a megvizsgálása újból és újból kell vizsgálnom, hogy miről van szó. Most akkor idáig minden rendben van, nagy lelkesedése belefogsz, és azt mondod, hogy hú, akkor én most mától fogva, mit tudom, hogy mi leszek. Létrehozok egy árvaházat, vagy valamilyen nagy elhatározásot szülik. És akkor helyettes meg vagy elégedve. Azt mondja a Szent Ignács, hogy váljon meg a menet. Ha te már eljutottál arra pontra, hogy Istennek szented magadat, akkor meg kell nézni, hogy pontosan mi az, ami Isten terve veled. És nem húzom el a kis fiókból az amúgy is ott dédelgetett tervemet, és akkor ráteszem a Jóisten címkét, és akkor meg van oldva. Ha nem, tovább lépek az elmékedésben, és itt szerintem az a módszer, ez a úgynevezett második, harmadik és negyedik hét, hogy Jézus életéből merítünk erőt. Tehát átelmékedjük Jézus életét három szakaszban, az első ugye Jézus nyilvános élete, ami látszólag teljesen nem történt semmi. Aztán jön a nyilvános szereplése, ahol sok minden történik, az a 4000 etetésétől kezdve a vízenjárásig, stb. És Szent Ignác úgy elmélkedteti ezt át velünk, hogy nem úgy ülünk be, mint egy moziba, és nézzük a vászna, mi történik, hanem benn vagyunk az eseményben. Ez óriási. Tehát praktikusan mindenünkben filmrendezőt csinál, tehát teljesen beleéljük magunkat a történetbe, és akkor mi történetünké válik. Na, ezekből a mintákból, akár csak a klasszikus görög dráma, hogy a klasszikus görög dráma egy város államban arra szolgált, hogy a színpadon legyaladó dáma, legyen az Orestesz vagy valami, tehát ezek mind nagyon alapvető emberi problémák, gyermekgyilkosságtól kezdve apagyilkosság, elég basics, ahogy az amerikák mondja. Ezeket átérték egy-egy hős vagy hősnő szerepében, hát most ugyanúgy a Szent Ignáci lelki gyakorlatban a bibliai történetekben éled át, azokat az alapvető emberi konfliktusokat, amelyeket te is konfrontálódsz, és abból, hogy Jézus, illetve az apostolok, meg Zakeus, meg a többiek hogyan cselekedtek, erőt merítesz. Tulajdonképpen azzal az egyszerű mintával, ahogy a gyerekek is nézik a filmet, vagy ezért, hogy azonosulnak a főhőssel. Ugye öcsém emlékszem, annak én azt mondta, én vagyok a csendes Don, ideig tartott, míg rájött, ez egy folyó, és nem valamelyik kozák. De hát azonosulunk a főhőssel, ugye? És néha az nehéz, emlékszem, kijöttünk az Római Júliában, öt semmi tetszosan kérdette, ebben a filmben nem vagyok senki, hát persze mindenkit legyilkoltak, és nagyon nem tetszett neki. Tehát nehéz néha azonosulni a főhőssel. És akkor ugye jön a harmadik hét, az a passió. Ha azt nagyon teljesen megadodik neked, ez egy ajándék, hogy ezt átélt, és tulajdonképpen ezt teszi Gibson, helyettünk és velünk, és nagyon érdekes a Gibson film vitáján, ugye én megnézettem a hittanosokkal, és beszéltem több fórummal erről, hogy ki mit lát ebben. Ez egy lelki gyakorlat. Van, aki felháborodva mesél nekem, mennyi vért látott, stb. És mondom neki, te is mit szólsz az a jelenthez, amikor Mária és Jézus úgy enyereg egymással? Ő ezt nem láttam. Hát itt a probléma. Te valósággal kerested az erőszakodban, és megtaláltad. Kipsz a megfelelő pillanatokban rengeteg gyengétséget, szeretetet. Te elképesztő jelenetek, és nagyon rövidek. Ha nem veszed észre őket, nézd meg még egyszer, és most próbáld más szemmel nézni. Mégpedig a szereplők szemű, és ezt Gibson egy filmes úgy érzékelteti, hogy nagyon sokszor vannak olyan felvételek, ha még egyszer megnézed, ügyetek csak erre, például alulnézetből, tehát a megsemmisült ember, aki földre sújtott a sors föl, és így látni Jézus például, hogy viszi a keresztet, egészen más perspektíva. Hát ez történik a nagy lelki gyakorlatban is, hogy Jézus viszed a keresztét, te vagy Cirene és Simon. Vagy te vagy, ha nagyon bátor vagy, Jézus, csak úgy akkor kellemetlen a sztori vége, mint tudjuk. És akkor az ember azt hiszi, hogy hú, most már túl vagyok a nehezén, együtt voltam börtönletben Jézussal, együtt voltam vele a kereszten, és akkor már mi történhet velem? Hát én is így voltam vele. Jött a negyedik hét, ez novemberben volt, az első három hét október vénasszonyok nyarat, csodálatos Kanadában, aranyló fák, csodaszép. Közben ugye pár nap alatt lekopaszottak a fák, hideg volt, hihetetlen hideg, és iszonyan sötét kor reggel. Szent Ignác azt mondja, hogy képzeljük el a helyszínt, minden emlékezés ezzel kezd, hogy teljesen beleéled magadat. Hát most képzeld el a feltámadást, iszonyú sötétben, hidegben, vacog a fogad, és reggel 6 óra van. Hát nem ment. Na ez az, amit mondtam, hogy meg kell tanulni az alázatot, hogy nem a te érdemed, ha jól mennek az emlékezések, meg bármi más az életben. És akkor néztem, és mondtam, hogy van. Olyan szép naplementék voltak végig, nekem most kéne egy ilyen napfelkelte. Ki sem mondtam, berobbant a nap, mint egy atombomba, és az egész tájat elárasztott, és gyönyörű, hogy kirantam a nagy őspark volt, és földbe gyakorlatilag nézem, mások is kirantak egyébként. Mindenki nézte ezt a napfölkelt, egy csoda szép volt. És akkor délután a beszámolomban elmondtam a John Govannak, a lelki vezetőnek, hogy hát micsoda fantasztikus élmény volt, és mindjárt hazatettem, de persze, az tiszta vért egybesét. És elmosolyogta magát, azt mondja, trust your experience. Higgyen a tapasztalatának. Mert mindjárt visszatérek a mondatra. Jó, mondom, jó. És akkor nagyon boldog voltam, és meg voltam elégedve a nappal, a esti kiértékelés, és másnap reggel ülök, és megint mindig, ugye egy hétig kell a feltámadásról elműködni, és megint sötét, és minden, hát mondom, ez reménytelen, uram, egy nap fölkelt, és abban a pillanatban bejött. Se előtte, se utána. És ugrok egyet a történetben, Rómában a Jézusnak, mint minden valamiről való templomnak volt koldus, ebben az magyar volt, a Sandro, Bolla Sándor polgári nevén, és egy este becsöngett hozzám, és lecsöngett, már pizsamában voltam, és mondom, hogy Sándor, hát mi a probléma? Szóval, hiszel a feltámadásban? Hát mondom, elég váratlan kérdés volt úgy este 11-kor. Hát mondom, igen, és de miért? Mert én nem. És mondom, Sándor, miért nem? Mert micsoda túlnépesedés lesz, az a sok ember feltámad. Na most nevetünk. De ilyen érveink vannak. Hát az egész Club of Rome erre alapszik, erre az ostobaságra. Nagyon okos volt a Sándor. Hát én elmeséltem neki ezt a történetet, és akkor elhallgatott, és mélán nézett. Miért izgalmas ez a történet? nem úgy üzen sokszor, mi életünkben általában nem úgy üzen, mint a profétáknak, hogy egy hangot hallunk, vagy látomásunk van, hanem az életünk eseményein keresztül. Azzal, ami napközben történik velünk. Egy találkozás. Valaminek a szépsége. Ezt lehet keresni, például kimegyek a gyerekeimmel mondjuk az állatkertbe, ezt lehet véletlenül kapni, de ezt figyelni kell. Nyitott szemmel kell járni a világba. A gyerekek teszik. Ezért mondta Jézus, hogy ha nem lesznek, mint a gyermekek, nulla esélyetek van bejutni a mennyekországába. Nem, ez nem így mondta, de ez a lényeg. Tessék nézni a gyerekek szemével. Tágatított, nagy szeme. Miért van ilyen nagy szemet kérdezni? Ugye nem csak a farkaskát megkérdezni, hanem magunkat. Hát, hogy lássunk. És miért van két fülünk? Hogy halljunk, de csak egy szánk van, mert beszél nem kell annyi. De az a szaglásból, a hallásból és a látásból ugye ellátott minket szimmetrikusan kettővel, tapintás meg mindent, egész testünkön. Tehát fölfogni, ami körülöttünk történik, és itt jön megint a napi lelkismert. A napi lelkismert vizsgálat, amivel többször beszéltem, már nem győzök eleget beszélni, az nem más, mint egy napi lelki gyakorlat. Besűrítve egy negyed órába. Hogy megvizsgálom, hogy a délőtt történtek, a délinél, illetve a délután történtek, mert mi az, ami esetleg Isten üzenete számomra. És akkor itt megint jön a vigasz meg a vigasztanság megkülönböztetése, hogy az, aminek lehet, hogy örökbéli előléptetés, meg kell fontolni, ez valóban Isten akarata. Akkor elmeséltem az életemet, ugye meséltem, hogy a kártyéba az a hívás, hogy megbíznak a kártya partnerek a képet, az egy sátáni csel volt, mert a sátán nagyon jól tudta, hogy most van ez a pillanat, amikor én érett voltam arra, hogy Isten hívását jó néhány év késésére, mert mindig nem annyi, aztán véglegesen lett, kövessem, és akkor bedobta a legjobb cselét. Tehát egy régi vágyam volt, kártyát mindig úgy fölnéztem rá. És akkor bedobta, tehát hihetetlen, hogy működik a sátán. Működik a világban, higgyétek el nekem. És nem mindig falka van, meg izé, de hogy van. Sokszor nagyon is bájos, és nagyon is kellemes külsejű, szóval. És hihetetlen trükkjei vannak. És akkor azt mondja a Szent Ignác, van az a bizonyos elmékelés a két zászlóról, hogy képzeld el, hogy itt az egyik tábor, a másik tábor. És a sátán táborában ott azért nagyobb a tömeg, esetek többségében, és ott teljes trüktár. Elléptetéstől kezdve, Kossuth díjig, bármi, amit akarsz. De minden csak nagyon rövid távon. És meg azt mondja, hogy fáradtság lesz, izzadság lesz, mint a Kurt Churchill megmondta. Könny és vér. Hát nem olyan vonzó a program első pillantása. Dönteni kell. És aki képes dönteni a látszat ellenére, az már egészen jó úton van. Van azonban még egy utolsó buktató is. Mint említettem, a sátán is, hát ez viszont gyakorlat kell, meg ez nem lehet így egy előadásba, ezt meg kell. A jó két trükkje van a sátánnak, a messze túllép ezen, hogy mit tudom én, nagy kereszt, meg kis kereszt, meg mit tudom én, meg válpánt, meg ilyesmik. Ezeken az ember túlteheti magát. Hanem a jó állarcába. Tehát például megcsillantja előtt, hogy most akkor alapíts ezt, vagy azt, vagy stb. A minden energiád elveszi attól, ami tulajdonképpen hivatásod. A másik pedig, ez aztán legravasszabb, ez az aszkézis állatszába bújtatva. Hát az jó, hogyha én lemondok, nem? Nem olyan biztos. És megint mindig vissza kell térni, közelebb visz Istenhez, és az emberekhez. Jobban szeretem én beleértve ellenségeimet ezáltal, vagy nem? Ha igen, akkor jó. És az, hogy a Szent Ignácnak leegyszerűsítő, persze ezt meg kell tapasztalni, hiába mondom el, ez nem lehet utána mind, csak papírosan megnézni, hogy ha előzmény nélkül jön a vigasz, mármint, hogy közelkül az Isten, az mindig Istentől van. A sátán, amikor meg akar kísérteni Istennek, megjátsz az Istent, és így becsap, mint ugye engem is sikerült, akkor az mindig egy hosszú előkészítés. Tehát annak rengeteg előzménye volt. Isten mindig meglepetéssel szolgál. Isten a meglepetések ura. Teljesen kiszámíthatatlan, ha szabad, így mondja, hála Istennek, És ezik egyik mákája, hogy nem lehet a logikát megadni. Sátán mindig lehet lepezni, hogy leülsz, és megszerzed ezt a távolságot a dologtól, és megnézed, hogy A, B, C, kinek jó ez, kinek nem. Mint Agatha Christie, rájössz, hogy itt valami nem stimmel. Isten ilyen nincs. Tökéletes meglepetés van. No, ezekkel a tapasztalatok a fölvételhez, amit igazából csak gyakorlatban lehet megszerezni, kell aztán most megvizsgálnod, hogy azok az impulzusok, és ez át kell imádkozni az életedet, ez kell egy pár nap. Mindazok az események, ami látszólag jelentéktelenek, hogy annak valóban mi a mélyebb jelentése. És ezeken keresztül találod meg, hogy neked most pedagógusnak kell lenned, vagy operaénekesnek, vagy jupásztornak. Jelzem, hogy egy dél-francia község pásztort keresett, és feladott egy apuhirdetést, és legnagyobb meglepő, 485-en jelentkeztek. Volt az egyetemi tanártól kezdve sebész, orvosig, minden, de ilyen, mindenki ilyen elképzelte romantikusan, hogy mi az, hogy pásztor. Aztán feladtak egy második hirdetést, kicsit precízebben, és akkor jelentkezett a pásztor, és őt vették fel, mondom se kell. Az meg tudta, hogyan kell bánni jókkal. Azért nem lényegtelen. Megvizsgálni életemet. De a nagy döntések mellett a napi döntések is. Nagyon sokszor bármilyen kérdésben, hogy elköltözzek, elfogadjak egy ajánlatot, hogy de valós, mint megházas, és a többi érzelmileg döntünk, és minden külső kritikát mondjuk szülőktől, vagy ilyesmi, hihetetlen gyanakodásra fogadunk. Ahelyett, hogy egy ilyen alapvető döntés, ami meghatározza évek vagy egész életünk az életünket, visszavonulnánk, és Istenben találnak meg a választ, hogy ez valóban az ő útja. Akkor nagyon jó. Én csak arra bízlak benneteket, hogy mikor elérkeztek egy válaszútra, ne a kész választ kövessétek. Nem rendelkezünk az lehetséges információk összességével, hogy döntsünk. Semmi, sem a környezetünk. De Isten rendelkezik. Tehát, ha ma egyszer megadta nekünk azt a módszert, hogy megtaláljuk az akaratát, hát akkor éljünk vele bátran. Nos, kedves barátaim, azt hiszem, hogy 10 perc múlva elkezdjük a misét, vagy kicsit később van-e kérdés mindezzel kapcsolatban?